Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a Kismamák és Friss Anyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információtengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a baba gondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy mai mami. A műsorban eddig sosem hallhattatok szponzorált tartalmat, de olyan szerencsés vagyok, hogy a Vodafone Podcast Pioneers programja szárnyai alá vett, és mostantól támogatják a mai mami epizódok készítését. Ha egy kívánsága lehet az anyukáknak, szerintem a legtöbben arra gondolnak, hogy csak a gyerekek legyenek egészségesek. Egy-egy betegeskedő időszak komoly nyomot hagy a teljes család testi-lelki jólétén. Minden információ morzsa, aminek segítségével javíthatunk a közérzeten, megkönnyíthetjük az alvást, vagy gyorsíthatjuk a gyógyulást, aranyat ér. Arról nem is beszélve, hogyha ezekben a helyzetekben kompetensnek érezhetjük magunkat, és így talán kevesebbet aggódunk a beteg gyerekünkért, az mindenkinek az előnyére válik. Ebben az epizódban dr. Pásztrai Rózát, a Betesda Gyermekkórház orvosát fogom kérdezni az első években leggyakrabban előforduló betegségekről és azok kezelési módjáról. Nekem nem sokkal a COVID kirobbanása előtt született az első kisfiam 2019. októberben, szóval kb. 3 hónapos korától karanténban voltunk iszonyú hosszú ideig, úgyhogy az első ilyen igazán általam súlyosnak gondolt hányós hasmenéses vírus, az ilyen egy éves kora után jött, amikor így tényező volt az, hogy lehet, hogy most itt kórházba fog kerülni, mert nem tudunk neki eleget inni adni. Mit tapasztalsz, hogy mi szokott lenni a szülőknél az első ilyen óriási ijegység, mi a leggyakoribb első megbetegedés?
Szerintem azt hiszem, hogy a láz az például az első ilyen nagy ijegységgel járó tünet, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy tünet és nem betegség, de erről majd biztos később is fogunk beszélni. Tehát a láz az azt hiszem, hogy minden anyukának ilyen első figyelemfelkeltő dolog, amitől szívükhöz kapnak. És hát még rengeteg olyan van, ami így az első ebben a csecsemő meg újszülött korban jelentkezik először, és hát megijednek a szülők. Tehát egyrészt egyébként ez a hányós hasmenős vírusbetegség, ez eléggé, tehát a kicsik elég fogékonyak rá, ez egy nagyon gyakori dolog, akár már egy éves kor alatt is gyakran látjuk, hogy pici babakorban is, mondjuk a nagyobb gyerek hazahozza a bölcsiből, óvodából, úgyhogy ez is egy nagyon gyakori dolog. Akkor nagyon gyakori még a szintén ebben a csecsemőkorban a 3 napos láz, ugye ez egy vírusfertőzés okozta betegség, ez is egy olyan, amitől, hát lázas a gyerek, de mitől lázas, tehát hogy sok ilyen van, ami szerintem az első tünetnél nyilván még nem lehet következtetni semmire, hogy ez most pontosan micsoda, és ilyenkor jó, ha van kihez fordulni, és hát nyilván akkor jó megnyugtatni a szülőket is.
Ha már a lázat említetted, akkor rögtön rá is harapnék erre a témára. Én úgy tudom, hogy ha 3 hónaposnál fiatalabb baba lázas, akkor mindenképpen el kell vinni orvoshoz.
Ezt jól tudod, és erre mi is igyekszünk felhívni a szülők figyelmét, illetve kezdő rezidensként szerintem az elsők között volt az, amit így az idősebb kollégáink megtanítottak, hogy a 3 hónapnál kisebb csecsemő lázas állapotát igenis komolyan kell venni. Ugye itt nyilván itt is több tényező állhat a háttérben. Amitől ilyenkor jobban félünk, az a még a szülés kapcsán ilyen úgynevezett ilyen újszülöttkori szepszis okozta megbetegedés, az újszülöttkori ilyen bakteriális megfertőződések okozta láz. Nyilván ez egy komolyabb téma. Ez, ettől függetlenül meg ugyanúgy vannak banális vírusfertőzések, amik okozhatják ezt a lázat, de ilyenkor azért szeretünk biztosra menni, és inkább mi is azt tanácsoljuk a szülőknek, hogyha lázas a 3 hónapnál kisebb babájuk, akkor hozzák be, nézzünk rájuk, observáljuk kicsit, ha kell, és indokoltnak látjuk, akkor vizsgáljuk meg, vegyünk labort, stb.
mi az, hogy láz, hány foktól, hogyan mérve, milyen hőmérővel.
Igen, igen, ez is egy nagyon hasznos témakor, és nagyon örülök, hogy, hogy erről most tudunk beszélni. Én azt úgy szoktuk mondani, hogy ez a csecsemőkorban, illetve még a kisdedkorban, tehát még azért egy másfél éves, sőt, én azt mondom, hogy 2 éves kor alattig érdemes a rektális hőmérővel mérni a babák hőjét. Ez ugye a végbélben digitális lázmérővel érdemes ezt megtenni. Annyit érdemes tudni, hogy a végbélben mért hőmérséklet az mindig fél fokkal magasabb a normálnál, tehát hogyha ott kapunk egy értéket, mondjuk 38,5, akkor abból levonjuk a fél fokot, tehát az akkor egy 38 fokos láz. Ugye a lázról 38 fok fölött beszélünk, 37 fok fölött viszont csak hőemelkedésről. Emellett én még mindig előnyben részesítem a későbbi életkorban is inkább a digitális lázmérőket, nem ezeket a homlokosakat, szerintem kevésbé megbízható a homlokos lázmérő. És tehát igen, ezt lényeges megjegyezni, hogy 38 fok fölött beszélünk lázról, 37 fok fölött az hőemelkedés.
És mikor kell csillapítani?
Igen, másik óriási vita kérdés, és ez most már úgy látom, hogy talán kezd átmenni ez az üzenet, vagy hát remélem, illetve arra törekszünk, hogy a nemzetközi ajánlások most már azt mondják, hogy nem szükséges a lázat csillapítani. Ez alatt azt értem, hogy akkor kell a lázat csillapítani, hogyha úgy ítéljük meg, hogy a gyermeknek erre szüksége van. A lázcsillapítás az a gyerek közérzetének javítására van. Nem előzi meg a betegséget, nem gyorsítja meg a betegség lefolyását, sőt, a lázgörcsöt se tudjuk vele megelőzni. Úgyhogy azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy ezt próbálják meg ők megítélni, ne egy szám alapján kapjanak a gyógyszeres fiókhoz, hanem egyéni megítélés alapján, ha bágyatnak látják a gyereküket, ha nagyon nyűgös, ha úgy látják, hogy fájdalmuk van, hogyha nagyon megviseli ez a magasabb testhőmérséklet, akkor természetesen lehet lázcsillapítót adni, de ez egy, ne váljon rutinszerűvé, hogy 38 fölött vagyunk, akkor most már egyből gyógyszer. És tényleg ezek tüneti szerek, tehát a beteg, az, hogy mi okozza a lázat, azt nem fogja elmulasztani a lázcsillapító adása.
Ahogy te is mondod, van, hogy 37-nél annyira nyűgös, hogy egyszerűen nem kérdés, hogy azonnal gyógyszer után nyúlok én is, és van, hogy érzem, hogy tök meleg, de jól eljátszik, akkor igazából
nem szoktam. Így van, ez szerintem a felnőtteknél is egyénenként változó, hogy ki hogy viseli a hőemelkedést, illetve lázat, de ha egy gyerek egyébként jól el van, játszik, tud inni, alapvetően nem zavarja azt, hogy ő lázas, akkor nem szükséges a lázat csillapítani.
Én úgy vagyok vele, hogy csak akkor dugok bármit a fenekébe, hogyha nagyon muszáj.
Ez így, ezt olyan jól csinálod, és egyébként ezt a lázcsillapítás, vagy egyéb gyógyszerek kapcsán is el szoktam mondani, hogy amíg egy gyereknek szájon át tudunk gyógyszert adni, és nem szükséges a fenekéhez nyúlkálni, addig ne adjunk kúpot. Tehát az a gyerek, aki nyilván egyfolytában hány, és mellette lázas, annak nyilván, és megigényli a lázcsillapítást, annak nyilván kúphoz kell folyamodni, de hogy alapvetően én is arra törekszem, hogy ezt az infót is átadjam a szülőknek, hogy amíg lehet szájon átadni, addig adjunk szájon át, mert ez egy fölösleges, hát úgymond kellemetlenség.
Hogyha valamilyen természetes módszerrel szeretnék lázat csillapítani, régebben ugye volt a hűtőfürdő, amit ha jól tudom, most már nem nagyon szoktak javasolni, hanem inkább a kevés ruha, hűvös szoba, de erősíts meg, vagy cáfolj meg.
Így van, szerintem a hűtőfürdőzés régen az egy ilyen elég radikális módszer volt, talán a fizikai lázcsillapításnak, azt szerintem konkrétan úgy fogták fel, hogy akkor a gyereket berakjuk egy hideg vízbe, vagy lezuhanyozunk hideg vízzel, ami nyilván egy borzasztó, traumatikus és kellemetlen élmény. Tehát ezt próbáljuk hangsúlyozni, hogy ha lehet, akkor ne így, illetve van lehetőség fizikai lázcsillapítása, de ezt akkor próbáljuk meg nem egy jéghideg fürdőként tálalni, hanem egy mondjuk a gyermek testhőmérsékleténél egy picit hidegebb vízzel, tehát hogy úgymond az már inkább egy langyosabb víz. De abszolút, tehát hogy van, amikor hatékony, csak a kérdés, hogy ezt hogyan prezentáljuk ezt a fizikai hűtést. Nyilván voltak régen ez a hideg lepedős, ez a priznicelés, szerintem ez is marha kellemetlen, de a fizikai gázcsillapítással is lehet eredményt elérni, ezt is akkor érdemes, hogyha igényli a gyermek. Ami még fontos, és ezt szeretném kihangsúlyozni a láz kapcsán, hogy ilyenkor a magasabb testhőmérséklet ugye több folyadékigényt von maga után, úgyhogy ilyenkor amire még figyelnünk kell, az a egyrészt igen jól mondtad, a kevesebb ruházat, tehát hogy ne takargassuk be 66 takaróval, télen sincs erre szükség, és a folyadékpótlás, tehát hogy az ilyenkor elengedhetetlen.
Folyadékpótlás kapcsán, akkor kérdeznélek a hányós hasmenéses vírusról, mert ugye ott ez tud lenni a szűk keresztmetszet, hogy tudsz a gyerekbe elég folyadékot juttatni, vagy sem. Általában mit kell erről tudni, és hogyan lehet jól kezelni otthoni körülmények között?
Igen, ez egy szinte nincs olyan ügyelet, vagy nincs olyan nap, ahol ne esne be egy gyerek egy ilyen vírusfertőzéssel, és általában ezt vírusfertőzés okozza. Úgyhogy itt is szeretném leszögezni, hogy antibiotikumra általában, sőt, az esetek nagy részében nincs szükség. Úgyhogy hát mire kell ilyenkor figyelni? Egyrészt meg szoktuk kérdezni, hogy mióta tart, hányszor volt híg székletürítése, és akkor ebből próbálunk egy kicsit úgy kalkulálni, hogy akkor hol tarthat a folyadékháztartás. Emellett elengedhetetlen megkérdezni, hogy a vizeletürítés az milyen, tehát mikor volt utoljára pisilje mondjuk. Nyilván ez egy ilyen profúz hasmenésnél nehéz megállapítani, ahol az egész pelenka folyik, és most ki tudja, hogy volt-e benne pisi. Tehát ez egy nagyon fontos információ, hogy mikor volt pisilje. Azt szoktuk mondani, hogy ha több mint 6 órán, hát 6-7 órán keresztül nincs vizelet, akkor az már inkább a kiszáradás irányába induló folyamat, ott már azért szeretünk mi is óvatosabbnak lenni. Nyilván én ezekben a hányáscsillapító kúpokban, stb. Ezeknek a hatása nem bizonyított, én ezeket nem szoktam javasolni. A különböző hasfogók, széntabletta, stb. Ezt is felejtsük el. Amit ilyenkor, amire figyelnünk kell, ugye ilyenkor rengeteg sót, cukrot és egyéb vizet és egyéb tápanyagot vesztünk, vagy veszít a gyerek a hányás hasmenés kapcsán. Ezt kell pótolni, vagy erre kell törekednünk, hogy ezt visszapótoljuk. Erre nagyon hatékony készítmények kaphatóak már, ez az ORS, orális rehidrációs szolúció, vagy folyadék. Ezek van porformájában, illetve már kikevert folyadék formájában. Megjegyzem, elég rossz az ízük, de csodálatosan tudják pótolni ezeket az elvesztett tápanyagokat. Trükközni lehet ezeket, tehát egyrészt szoktam hangsúlyozni, hogy nem kell, hogy egy ülésben megígye a gyerek, mert egy olyan gyerek, aki egész nap hányt, az úgyse fog tudni 3 vagy 2 decit meginni egybe. Tehát kortyonként egy pár órán át időintervallumban próbáljuk meg kortyonként adagolni, és hűtve ez a rossz íz egy kicsit csökken, illetve a hűtött folyadéknak van egy a gyomorra, meg a bélrendszerre gyakorolt javító hatása, tehát hogy ezekkel lehet így trükközni. A hányás kapcsán nagyon fontos ez, hogy ugye hányt a gyerek, utána marha szomjas, és kéri az innivalót, ha kéri, és ilyenkor hajlandóak ledönteni több decit egyszerre, és hogy ez ilyenkor indikálja a következő hányást, úgyhogy ilyenkor ez egy türelemjáték, hogy kortyonként, és hogy tényleg teljen el idő, teljen először 10 perc, aztán próbáljuk meg újra, ha benn marad, akkor újra, és így kicsi lépésekben tudjuk ezt pótolni, és hát ez valahogy úgy múlik el egyszer, ahogy elkezdődött, tehát hogy egyszer csak elvágják, és akkor nem fog többet hányni, és egyre többet tud majd szájon át bevinni. A hasmenés az viszont van, hogy elhúzódik. A lényeg az, hogy mennyire tudja utána magának pótolni azt, amit elveszít, és hogyha ha jó a vizelete mellette, ugye a láz az itt is ugyanúgy egy folyadékvesztő tényező, úgyhogy ezért is kell pótolni ilyenkor. de alapvetően nincs, tehát ha csodaszernek mondanám ezeket a ORS-eket, de más ilyen bélre gyakorolt, ezek a hasfogók, stb. Ezeket felejtsük el. Szóval ez nem felnőtteknél sem segít.
Ha, mert hogy nem tud ilyenkor kiürülni ez. Igen, a vírusos.
Tehát, így van, tehát ezek vírusos fertőzés okozza, és ennek át kell, hogy menjen, ki kell, hogy ürüljön. És ha beragasztjuk, úgymond a bélcsatornába, akkor az csak egy elhúzódó folyamatot fog eredményezni.
Uh-huh. És étellel lehet ilyenkor kínálni őket, ilyen ropi, főtré, parízs, ilyesmire gondolok, amilyen diétás...
Igen, bár erről is most már megoszlanak a vélemények. Ugye régen az volt, hogy hány a gyerek, akkor csak vajas, vagy mi, pirítós, meg főtt krumpli, meg ami, tehát hogy nyilván ebben próbál, gondolom az volt az elgondolás, hogy ebben kicsit levesszük a terhet a bélrendszerről, és könnyen emészhető ételeket adunk, meg a pirítós, az ugye felszívja a folyadékot. Ma már ez a szigorú diétatartás, ez már nem ajánlott. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egyen, amit megkíván, nyilván nem óriás adagokban, és ha lehet, akkor ne pacalpörköltet. Tehát, hogy a zsíros, illetve nagyon fűszeres dolgokat ilyenkor nem szoktam ajánlani, de ezen kívül ilyen szigorú ez a főtt krumpli pirítós diétát, ezt én már nem ajánlom.
Nagyon jó. Én általában pizzát kívánok először egy-egy ilyen időszak után, és eddig még mindig jót tett.
Hát igen, de egyébként, tehát, hogy ha bírja a gyomra és a gyereknek, akkor lehet.
Hát. Melyek a kiszáradásnak a jelei? Szóval mi az, amit, hogyha otthon látok a gyereken, akkor tudja, hogy be kell vinnem az ügyeletre?
Ugye itt beszéltünk a vizeletmennyiségről, szerintem ez egy nagyon... jól követhető mutatója annak, hogy áll a hidráltsági állapot. Az, hogy mennyire bágyat, mennyire aluszékony, ez is egy, tehát az, hogy nyilván ilyenkor azért erőtlenebbé válnak, de hogyha ébreszthető, meg éber, meg mondjuk eljátszik, akkor alapvetően nem kell nagyon megijedni. Nyilván az már egy következő, hogyha úgy sír, hogy már könnyes insza, hogy nyilvánnek vannak fokozatai, hogyha nagyon ráncolható a bőre, ugye a bőrturgornak a csökkenése, ezek, de ha bármilyen kételj felmerül, akkor inkább érdemes megmutatni orvosnak, és akkor nyilván így a lefolyásból, meg ezekből az adatokból így nagyjából kapunk egy képet, illetve van kórházi körülmények között van lehetőség olyan új begyes vérvizsgálatra, ahol egy kicsit tájékozódhatunk az elvesztett sók, ionok, cukrok mennyiségéről, hogy áll ez a kiszáradás.
Arról is csak a kórházban lehet meggyőződni, hogy nem egy akut hasi probléma okoz-e egy ilyen hányásos állapotot. Ugye nekem valahogy mindig ez ugrik be először, hogy oké, fáj a hasam, meg hányt, valószínűleg egy vírus, de úristen, mi van, hogyha nem?
Igen, tehát vannak olyan kórképek, amik még, tehát amit nem vírusfertőzés okoz, és hasonló tünetekkel járnak. Például ugye ebben a első három hónapos szakaszban az a úgymond pilórusztenózis, ami a gyomor záróizmának a megvastagodása, az egy folyamatos ilyen hányás, tehát egy idő után tényleg táplálhatatlanná válik a gyerek, mert sugárba hányja vissza a táplálékot, ez ugye általában anyatejt vagy tápszert. Ha ilyen felmerül, akkor annak a diagnózisa az egy hasi ultrahangvizsgálat, tehát hogy az csak avval tudjuk, és az annak általában a vége egy műtét. De nyilván ez is egy előforduló kórkép, és nekünk orvosoknak erre is gondolnunk kell, de az esetek többségében, vagy nagyobb százalékban ez inkább vírusfertőzés, de jelezhet más fajta betegséget is a hányás. Igen, nyilván tehát ez is egy olyan kérdés, hogyha ha a szülőben kételj merül fel, akkor tehát, hogy ott vagyunk, segítünk, inkább hozzák be, és megnézzük. Viszont, hogyha ez egyértelműen egy vírusfertőzés, mert lázzal jár, mondjuk a másik gyereknek is megy, mi is elkaptuk, stb., akkor ott kicsit egyértelműbb a diagnózis.
Uh-huh. Oké, akkor szerintem talán áttérhetünk az ilyen náthás köhögős állapotra, ami talán még a hasmenésesnél is gyakoribbnak. A tapasztalatom alapján ez ilyen szinte állandóan valamelyiknek folyik az orra. Milyen gyógyszereket érdemes otthon tartani ahhoz, hogy ezt az állapotot kezeljük, meg mit érdemes erről tudni?
Szeretném leszögezni, hogy a gyakori felső légúti megfertőződés az egy teljesen normális folyamat, és nem immunhiányos a gyerek, és nem nincs, tehát abszolút jól működik. Az első 6 évben ez egy normál reakciója az immunrendszernek, hogy megbetegszik az ilyen
banális. Aki ezt most hallja először, ezt nagyon-nagyon sajnálom, nekem ezt nem mondták előre.
igen, tehát ezt pláne, hogyha több gyerek van, és egyik jár közösségbe, a másik meg nem, és a nagyobb hozza haza, akkor ez egy válhat egy úgymond állandó náthás megbetegedésé, vagy legalábbis úgy tűnik. Ezek is általában vírusfertőzés okozta megbetegedések, és érdemes tudni, hogy van, amikor egyszerre több vírusról van szó, van, amikor tényleg egyik váltja a másikat, és igazából nincs értelme keresni azt, hogy most ez mi okozza. Hát mit lehet otthon bevetni egy ilyen megbetegedés kapcsán? Nyilván itt is ez is járhat lázzal, sőt, minél kisebb a gyerek, annál nagyobb az esély annak, hogy egy ilyen betegség nála lázat okoz, míg egy nagyobbnál lehet, hogy nem. Tehát nyilván amennyiben szükséges lázcsillapítás. Kezdő anyukáknak szoktam ajánlani, hogy minden ismerősömnek javaslom, hogy vásárolja meg hát most már pár ezer forintért lehet venni ezt az inhalátort, ami szalvuszvízzel működik, és ilyen kis maszkkal, vagy egy ilyen kis csővel a száj elé tartva hideg párát csinál. És igazából tüneti terápia az egész náthás megbetegedésnek a kezelése. Ez a szalvuszvizes inhalálás, ez egy nagyon jó dolog, mert az orrban lévő váladékot, illetve azt egy kicsit fel tudja lazítani, a köhögést is hamarabb csinál hurutos köhögést, ami azért már egy, tehát ha száraz köhögéssel indult, akkor az nyilván ez egy fullasztó, és ez egy nagyon ilyen irritatív köhögés, nagyon zavarja a gyereket. A hurutos köhögés az már inkább a betegségnek talán a vége fele, ahogy jön ki a betegségből, olyanná válik a köhögése. Szalvuszvizes inhalálás, ezt naponta 4-5-ször is lehet. Nyilván orrcsepp, orrszívás, tehát hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy a náthás megbetegedéseknek a megfogása az ott is alapul, hogy az orrváladékot azt próbáljuk meg minél jobban eltávolítani, mert az tud hátra csorogni, tud a fülre ráhúzódni, és erre nagyon kell figyelni, úgyhogy hát sajnos igen, a kicsiknél ez az orsziporszival kivitelezhető, a nagyobbaknál meg nyilván, ahogy erősödik, és egyre jobban tudja fújni az orrát, úgy már az is. Az orrcseppek kapcsán még annyit szeretnék megemlíteni, hogy a kicsiknél abszolút ez a tengervizes vagy sósvizes orrspray az elég. A nagyobbaknál kifejezett ordugulás esetén lehet ezeket a nyálkahártyalóhasztó tartalmú orrcseppeket, orrspréket használni, de azt is inkább csak indokolt esetben, mert az hozzá tud szokni a nyálkahártya, és átesünk a ló túloldalára. És az, hogy milyen színű az orrváladék, ez is egy ilyen tévhit, hogy ha sárga vagy zöld, akkor ott már biztos, hogy antibiotikumra van szükség, mert ez sem így van. És sok szülő meg egyből azt gondolja, hogy húha, zöld, meg sárga, akkor most már biztos, hogy kell, de hogy ez se így van, hanem ez is az orrváladékban lévő baktériumok, enzimek, stb. A változása során elváltozhat a színe az orrváladéknak, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy bakteriális felülfertőződés. És nagyon kis esetben van szükség a náthás megbetegedések esetén antibiotikumra, úgyhogy ez is egy nagyon fontos információ szerintem. El tudnak húzódni, hogy mikor kell orvoshoz menni náthával, és mikor van az, hogy hát akkor lehet, hogy most már egy bakteriális felülfertőzésről van szó. Ez azokban az esetekben érdemes ezekre odafigyelni, hogyha mondjuk egy javuló állapot után hirtelen romlást látunk, vagy egy pár napig lázas volt, utána láztalan, aztán újra lázas lesz. hogyha ha a füléhez kapkod, vagy a fülére panaszkodik, hogy fáj. Ilyenkor azért felmerül az, hogy egyrészt, hogy lássa már orvos, másrészt az, hogy esetleg szükség lehet a későbbiekben antibiotikumra.
Uh-huh. Említetted a száraz köhögést, meg a hurutós köhögést. Az nagyon ijesztő tud lenni, hogyha ez ilyen fulladásos állapotba fordul, de az én ismereteim, vagy a ismerőseim környezetében ez tök gyakran előfordul, hogy befulladnak a gyerekek. Ez miért van?
Hát nyilván ez attól függ, hogy mi az adott vírusfertőzés éppen mit betegít meg. Tehát fullasztó köhögés az egy tág fogalom, ennek több oka lehet. Beszéltünk a krupról, ami a gége, illetve a gége alatti területnek a gyulladása, ezt is vírusfertőzés okozza. Ez egy ilyen nagyon jellegzetes ugató köhögésbe szokott jelentkezni, általában éjszaka, így a semmiből egyszer csak hajnalba indul ez az ugató köhögés, ami marha ijesztő egyébként, és azt lehet látni, hogy ez a nehéz légzés alakul ki, tehát a gyerek kapkodja a levegőt, ugye megnő a légzés száma, hogyha számoljuk egy percig, hogy hányszor vett levegőt, akkor szaporán veszi a levegőt, hogy nagyon dolgozik, tehát minden izmát, segédizmát használja ahhoz, hogy levegőhöz jusson, és mellette ez az ugató köhögés jelentkezik. Ez lehet, járhat lázzal vagy anélkül, de alapvetően ez inkább egy szárazabb köhögés. Itt a krupnál az első fontos dolog, amit tehetünk, az az, hogy rányítjuk a hideg párás levegőt a gyerekre, ha éppen nyár van, és amúgy kint nincs hideg, akkor akár a hűtőszekrényt vagy a mélyhűtőt. Ez már alapvetően a hideg levegőnek van egy ilyen nyálkahártya összehúzó hatása, és a gyakorlott anyukáknál, akik már többször átélték azt, hogy a gyermekük krupposan köhög, van otthon, illetve bocsánat, még ezelőtt ugyanígy a szalvuszvízzel érdemes inhalálni, az is egy hideg párát csinál, és egyébként meg van egy ilyen rohamoldó szteroidos kúp, amit szintén ebben az esetben lehet használni. De általában az első krupnál beszokták hozni a gyereket a kórházba, és ezt jól is csinálják, mert azért az első krupnál érdemes orvosnak megmutatni, hogy egyáltalán a szülő is gyakorlottá váljon, hogy mire kell odafigyelni, és hogy később is felismerje, hogy ez most éppen az a betegség. Uh-huh. Van még más, tehát nyilván a bronchitis vagy hörgőgyulladás, az is egy olyan, ami tud ilyen kezdetben száraz, fullasztó köhögést csinálni, ez a hörgőgyulladás, illetve a kis légutaknak a gyulladása, ez egy akut folyamat, ahol a kis légutak ilyen görcsös állapotba kerülnek, egyrészt egy ödéma okozza, másrészt pedig egy nyáktermelődés. Ez is nagyon jellegzetes tüneteket tud okozni. Lehet, hogy előtte pár nappal megelőzte egy náthás megbetegedés, és akkor ez szépen lejjebb megy. Ez nem tüdőgyulladás, tehát hogy ez a tüdőnek más része, nem a tüdőszövetnek a megbetegedése, hanem a kis légutaknak. Ez is egy nagyon ijesztő tud lenni, mert ez is van, hogy hirtelen romlik el a gyereknek a légzése ilyenkor. Ugyanez a nehéz légzés, az, hogy nagyon kapkodja, szaporán veszi, nagyon présel az izom a légzési segédizmokkal. Szoktuk azt mondani, hogy szegény már fülén veszi a levegőt. És itt is lehet hideg párával kicsit segíteni, és ebben is, hogyha ez egy visszatérő dolog, akkor az anyukák egy idő után nagyon ügyesek és gyakorlottá válnak, és ha kell, akkor van erre hörgtágító gyógyszer, ilyen inhalatív gyógyszer, ha pedig szükséges, akkor erre is van rohamoldó szteroidos kúp.
Számít, hogy kompresszoros vagy ultrahangos az inhalátor, vagy tök mindegy?
Én nem szoktam ilyen ajánlani, hogy most melyik a jó. Igazából szerintem mindegy. Lehet drágábban is venni, olcsóbban is. Igazából ez teljesen mindegy. Lényeg, hogy legyen.
Amúgy az alapján, amit most elmondtál, én arra gondoltam, hogy tudja, hogy az első alkalommal mentőt hívnék.
Abszolút, tehát a krúp az tud lenni egy sürgősségi ellátást igénylő állapot, mert ugye, ahogy mondtam, ez a gége, meg a gége alatti területnek a gyulladása, ami egy légúti duzzanattal jár. Tehát minél kisebb a gyerek, annál anatómiailag annál kisebb a légúta, ha ott van egy gyulladás, akkor marhára összeszűkül az a terület, és egyre kevésbé jut be levegő. Tehát ezért van ilyen hangja is, az egész ez a tényleg ugatóköhögés az emiatt is van, és hogy az, hogy kapkodja a levegőt, az azért van, mert annyira szűk lesz az a terület, ahol a levegő be tud áramolni. Úgyhogy ez van, és ez ahogy mondtam, nagyon hirtelen jelentkezik, és van, hogy tényleg az első gondolat az embernek, hogy most mentő.
De ez lehet egy életveszélyes állapot?
Igen, abszolút. Abszolút, úgyhogy ezért is jó, hogyha az embereknek ott van a fejében, hogy egyáltalán ez mi ez a betegség. Hogyha hozzám mondjuk az ügyeletbe bejönnek egy ilyen enyhébb kruppal, akkor meg szoktam mondani, mutatni nekik YouTube-on, hogy milyen az, amikor a durva eset, hogy mi az, amire oda kell figyelni, mi az, ami már tényleg az az állapot, hogy most akkor azonnal vissza kórház. Mert van, amit még nem feltétett. A krupp az nem jelenti azt, hogy mindenképp kórházba kell kezelni, de van olyan súlyossági foka a krupnak, amit viszont muszáj.
Meg az fontos, amit elmondtál, hogy ez nem csak téli betegség, persze biztos gyakrabban előfordul télen, amikor amúgy is gyakrabban betegek a gyerekek ilyen felső légúti témakörbe, de hogy én tökre azt hallottam, hogy az kering így anyukák körébe, hogy ez a fűtéssel összefüggésbe hozható, hogy szárazabb a levegő, és akkor így könnyebben kialakul egy ilyen állapot.
Pont az, hogy inkább azt figyeljük meg, hogy amikor ez az ilyen nyálkás, párás idő van télen, ahol smog van, stb., olyankor veszek a vírusok jobban megtapadnak, amik a kruppot tudják okozni. De egyébként egész évben van kruppos. Nyilván télen több, de most is vannak kruppos betegek az osztályon, szóval ez bármikor lehet.
Mondtad ezt a YouTube videót, én a Betesdában voltam első segélytanfolyamon, ahol emlékszem, hogy több kismama elájult ilyen ehhez hasonló leszakadt végtag esetén, mit csináljunk meg ilyen jellegű információknál, ami egyébként tényleg sokkoló, de hogy iszonyú hasznos tudás. Én mondjuk egyszer használtam annyira, hogy a torkából azzal a bizonyos kanalazó mozdulattal, hogy ne nyomjam még mélyebbre, sikerült így kiszednem egy darabot. De hogy ez olyasmi, amit gondolom, hogy mindenkinek ajánlotok, meg hangsúlyoztok, hogy milyen fontos.
Így van. Egyrészt az ismerőseimnek is szoktam ajánlani, tehát kik babát várnak. Hogy legyen egy alaptudásunk, legyen egy hogy mégiscsak mi felelünk azért a kis babáért, vagy emberért, akit nevelünk, és hogy legyen meg egy olyan tudás, amihez tudunk nyúlni, amennyiben szükséges. És azt is érdemes azért elmondani, hogy nyilván, ha az ember nem éleszt újra gyereket, meg nem csinálja ezeket az ellátásokat minden nap, akkor azért el tudja felejteni. Úgyhogy szerintem időről időre nem árt felfrissíteni ezt a tudást. Marha hasznos tud lenni, akár egy félrenyelés kapcsán. Tehát vannak olyan esetek, ami az abszolút életveszélyes állapotok, amiket mindenki remél, hogy nem fognak oda eljutni, de hogy van csomó olyan dolog, ami meg egy tök hasznos alaptudást ad.
És ezt online is meg lehet ismételni?
Én azt javaslom, hogy élőben több értelme van, vagy sokkal hasznosabb, mert ott szimulációs állomások vannak, és ki lehet, sőt, meg kell csinálni bizonyos gyakorlatokat, úgyhogy ezért javaslom azt, hogyha teheti valaki, akkor az inkább menjen el a személyes képzésre.
Oké, akkor kérdeznének arról, hogy tegyük föl, hogy egy első babás kismama vagyok, segíten nekem valaki abba, hogy milyen kis gyógyszeres készletet, vagy elsősegély dobozt készítsek össze otthonra, vagy most segítesz te, hogy mi az, amit megvegyünk, beletegyünk?
Igen, tehát az első, amit már említettem, az abszolút nekem ez a inhalátor, tehát hogy ez, ha nem is fér be a dobozba, de legyen ott a szekrényben. Ami fontos, hogy legyen két különböző hatóanyagú lázcsillapítónk. Egyrészt azért, mert van, akinek az egyik jobban használ, mint a másik, illetve azért is érdemes, mert hogyha annyira lázas a gyerek, hogy mondjuk egyfolytában, akkor ezeket a lázcsillapítókat lehet váltva adni. Nyilván bizonyos odafigyeléssel, tehát úgy, hogy ha meggyőződtem róla, hogy két különböző hatóanyagról van szó, és eltelt bizonyos idő, akkor adom az egyiket a másik után, de nem sosem egyszerre. Tehát kétfajta, legalább kétfajta lázcsillapító. Amit hasznosnak tartok még, azok az antihisztamin készítmények. Ugye ide tartozik ezek a cetirizin, fenisztil, stb. Ezekből is van már... Tehát ugye van csepp vagy szirup verzió, illetve vannak tabletták is, ez is főleg a nyári időszakokban, csípések, stb. Kapcsán nagyon hasznos, hogyha van. Fertőtlenítőszerek közül én az oktaniszeptet, nem tudom mennyire szabad márkákat mondani, betadin oktaniszept, ez azért jó, ha van, steril gézlap, azok így az alapsebellátáshoz szerintem azért minden háztartásban ott kell, hogy legyenek. Orcsepp közül, amit mondtam, ez a tengervizes is elég. Nyilván be lehet szerezni olyat, ami egy kicsit életkornak megfelelően, amiben van olyan hatóanyag, ami a nyálkahártyát lóasztja, de ezt, ahogy említettem, ezt inkább a későbbi életkorokban. ORS, amiről beszéltünk a hányás kapcsán, azt is érdemes. Az ilyen hányás, hasmenős vírusok kapcsán ugye a probiotikumot is szoktuk javasolni, hogy azért egy ilyen megbetegedés után érdemes egy kúrát végigcsinálni. Úgyhogy azért az is jó, hogyha van otthon.
Van egy protippem a fenisztilcseppel kapcsolatban.
Igen.
Én elalváshoz beszoktam adni a kisfiamnak az esti italába, hogyha nagyon-nagyon náthás. Uh-huh. És akkor a nyálkahártya duzzanatot azt egy picit így úgy tűnik, hogy csökkenti. Ez jó taktika, vagy nem annyira?
Alapvetően a fenisztillel, tehát hogy lehet adni, annyi, hogy ez egy az antihisztamin készítmények közül, ez az első generáció szer, tehát úgy mondhatjuk azt, hogy ez egy régebbi szer, ennél vannak újabbak. Viszont amiatt, mert régebbi szer, ezért van egy olyan úgymond mellékhatása, hogy van egy kicsit ilyen kis altató vagy bágyasztó hatása, ami egyébként, tehát hogy nem ördögtől való ezt használni, pláne akár egy ilyen megbetegedés kapcsán, akár mondjuk egy olyan bőrkiütés kapcsán, amitől megőrül a gyerek, annyira viszket a bőre, és egyébként akkor az antihisztamin tartalma az hatni fog magára a viszketésre is, a bágyasztó hatása meg kicsit az, hogy könnyebben elalszik. Tehát abszolút nem hiba ezt adni.
Hát igen, mert ugye ez ugye, amiről nem beszéltünk, de a legnagyobb szívás része, hogy iszonyú alvás. Rosszul alszanak, igen. Hogyha van egy ilyen náthás apot, van, hogy fél óránként felébred arra, hogy köhögött, vagy igen. Ki kell fújni az órát, és ez igen. Borzasztó nehéz tud lenni.
Igen, ezeknél a légúti betegségeknél, megbetegedéseknél az alvás az biztos, hogy egy szenvedés. Itt is lehet nyilván, tehát az orrszívás is ide kapcsolódik, hogyha kevesebb váladék van az orrában, akkor kevesebb fog hátra csorogni, ami indukálhatja az alvásból is a köhögést. Nyilván az orrlégzés is gátolt, hogyha előtte a lefekvés előtt nem szívjuk ki az orrát. Igen, tehát hogy ezek sajnos ilyen kellemetlen éjszakákat tudnak okozni, de csodaszer nincs, tehát tüneti terápia, és ennél több nem is kell, és sajnos... Hát egyszer csak vége lesz.
Ki kell húzni.
Igen.
Bőrkiütésekről beszéljünk itt már a fenisztil kapcsán. Fú, honnan tudom megállapítani, hogy mikor van baj? Mindig ugyanez a kérdés minden igen. Tünettel kapcsolatban.
Igen. Hát ugye bőrkiütések, ez szerintem a gyerekgyógyászoknak kicsit ez a, nem tudom, mostoha témaköre. Nyilván sokat kell látnunk ahhoz, hogy egy-egy bőr tünetről biztosan tudjuk állítani, hogy ez most az. Úgyhogy mi is néha forró dróton vagyunk a bőrgyógyásszal, hogy akkor most ez pontosan mi, de van néhány olyan, ami van néhány olyan kép, amit abszolút fel lehet ismerni. Ugye nagyon gyakori a csalánkiütés, és akkor ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy na jó, de hát ezt mi okozza? És hát ezer is egy ok van arra, hogy mi okozza a csalánkiütést. Sok esetben, főleg kisgyerekeknél vírusfertőzés is tudja okozni. Nyilván allergének is tudják, új mosószer, stb. Tehát, hogy sok minden állhat ennek a hátterébe, próbáljuk ilyenkor mindig megkérdezni a szülőket, hogy nem kapott-e valami új ételt, stb. Nincs-e éppen valami vírusfertőzés, ami okozhatja. Ez ugye úgy néz ki, hogy egyrészt viszkető, másrészt a bőrtől így kicsit a bőrszintjétől előemelkedő, mint a csaláncsípésnél.
Nagyon csúnya tud lenni.
Nagyon csúnya tud lenni, igen. Van, hogy így egybefolyó nagy foltokat csinál a bőrön, és kellemetlen is. Ha egy úgymond súlyosabb allergiás reakcióról van szó, akkor ez jelentkezhet, viszont emellé akkor jönnek még más tünetek is, ami jelentkezhet egy fejre lokalizált ödémával, duzzanattal, légúti problémákkal, tehát az, hogy mintha ilyen gombócérzés lenne a torkában. Nyilván a nagyobb gyerek tudja jobban megfogalmazni, vagy elkezd köhögni, stb. Olyankor azért érdemes ha súlyos a helyzet, akkor mentőt hívni. Nyilván, ha ez egy ismert allergia, és egy ismert allergén váltotta ki, akkor ezek a gyerekek el vannak látva, ott van ilyen EpiPennel, ami az ellenszere, így úgymond ennek a súlyos állapotnak, de ha ez egy először jelentkező dolog, és hullad, stb., akkor meg mentő vagy kórház. Ha pedig csak a bőrről van szó, akkor ezt tudjuk ilyen antihisztamin készítményekkel kezelni. Kenegetni nem feltétlen szükséges, inkább szájon áti antihisztamin tartalmú szerekkel. Szigorúan meg van mondva, hogy miből hányat. Ezt ebbe a patikába is tudnak segíteni, meg a házi orvos is. A másik meg érdemes ilyenkor a gyerek körmét rövidre vágni, hogy ne sértse fel a saját bőrét, illetve a langyos zuhany, tehát hogy ilyenkor ne a fürdés legyen inkább, hanem egy langyos gyors zuhany, ezek is tudják kicsit enyhíteni a tüneteket. Tehát ez volt a csalánkiütés. Nyilván van az ekcéma, ami megint egy marha nagy másik témakör. Ennek is több tényező áll a hátterében, környezeti tényezők, genetika, stressz faktorok, és nyilván van, amikor valóban egy allergén, de az ekcém az nem jelenti azt, hogy mindenképp egy allergiáról van szó. Az ekcémával kapcsolatban nagyon fontos, hogyha egy gyerekről tudjuk, hogy ekcémás bőrtünetei vannak, a bázis terápia, ami azt jelenti, hogy egy megfelelő bőrápolás, amit minden nap kell csinálni, az, hogy zsírozva legyen a bőr, az, hogy illatmentes, parfümmentes készítményeket használjunk, és hogy a bőrnek a védő rétegét kicsit megtámogassuk avval, hogy megfelelően zsírozzuk. Az ekcéma az kisgyerekkor vagy babáknál inkább a fejre lokalizálódik, nagyobbaknál meg a hajlatokban ez az ilyen klasszikus ekcéma kinézetű bőrelváltozások láthatóak. Ezek is marhára tudnak viszketni. Ha ez egy súlyosabb, akkor vannak olyan krémek, amik enyhe szteroid tartalmúak, eztől se kell félni, tehát ezek olyan mennyiségű és olyan fajta szteroidot tartalmaznak, amik erre jók, és nem fog olyan mennyiségbe felszívódni, hogy hasson az ő szisztémásan a szervezetére. Nyilván vannak a csípések, azokat is érdemes elkülöníteni, van csomószor mondjuk ágyipoloska csípésnél, ugye ott akár az egész testet is érintheti, jó csúnya, hólyagos csípésnek, kiütésnek tűnnek. Van a pelenkadermatitis, ami a popsira lokalizálódik, az is annak az hátterében ugye a pelenkás korszakban az, hogy a vizelettől, széklettől ott a bőr felázik, irritálódik folyamatosan, és megborul a bőrnek az a barrier rétege, emiatt kipirosodik, gyulladtá válik, és nagyon könnyen tud átmenni egy gombás felülfertőződésbe. Hogyha ilyet tapasztalunk, nyilván orvosnak mutassuk meg, és ha kell, akkor kell gombaellenes krémet is alkalmazni. A popsi ápolás nyilván nagyon fontos pont emiatt, mert folyamatosan ki van téve az a terület ennek az irritáló hatásoknak, ezért ilyenkor érdemes a popsit úgy ápolni, hogy kvázi mi képezzünk a krémekkel egy ilyen védőréteget.
Uh-huh. A gyerekorvosunk mindig szokta mondani, hogy ilyenkor érdemes minden egyes kakilás után megmosni, tehát így nem van. Ilyen kis kendőkkel tisztítgatni.
Így van, ezt a megelőzés szempontjából ezekre lehet odafigyelni, hogy gyakori pelenka csere, tehát ne hagyjuk rajta sokáig, próbáljuk szellőztetni, és amikor látjuk, hogy elkezd pirosodni, akkor igen, ezeket az illatos popsi törlőket hagyjuk el, és ha kell, akkor csak vízzel mossuk át, és minden pelenkázásnál. Tehát az irritáló dolgokat próbáljuk minél jobban elvenni onnan. Bocsánat, még egy másik tévhitet szeretnék még így a allergiás bőr reakció kapcsán, ezt elfejtettem mondani, ugye ez a kalcium adagolás, tehát hogy ez is egy ilyen feleslegesnek, tehát már bebizonyították, hogy ennek semmi hatása nincs, és fölöslegesen adjuk a kalciumot az allergiás bőr, akár egy csalánkiütésnél, és hogy ezt is el lehet lassan most már így felejteni, mert sok ilyen tévhit van, ami az emberekbe berögzült, így az évek során, és hogy ezeket azért érdemes néha így megdöntögetni ezeket a állításokat, úgyhogy ezért is szerettem volna erre felhívni a figyelmet.
Uh-huh. Ez az EpiPen, amit említettél, ez a bizonyos életmentő injekció, ami most az minden oviba került, vagy legalábbis az hiszem, hogy Budapesten.
Igen, hát most volt ugye mogyoró allergia kapcsán egy szomorú eset, igen. Hogyha az ember részt vesz egy ilyen első segélytanfolyamon, akkor biztos, hogy erről is szó van, meg hogyha egyszer kialakult ilyen reakció, akkor utána a szülők is sokkal inkább figyelnek az allergénekre, illetve akkor van is ilyen mindig a háztartásban EpiPen.
Hogy ennél többet nem tehetek a megelőzésért, mint az, hogyha egyszer felmerül, akkor nyilván elviszem orvoshoz, mert igen, nagyon heves reakciós, akkor felkészítenek arra, hogy...
Így van, de az az igazság, hogy az azért is kicsit megtévesztő ez a mondom, egy durva allergia, ami egy életveszélyes állapotot eredményez, az egy más kérdés, mint egy enyhe bőrkiütés. Úgyhogy ezért mondjuk, hogy a bőrkiütések hátterében sokszor nem fogunk találni így egy egyértelmű okot. Az, hogy mondjuk életében először evett mogyorót, és lett egy durva légúti ödémája, és életveszélyes állapotba került, ott nyilván akkor ott valószínűleg egy mogyoró allergia áll fenn. De hogy azért ezeket, ez így azért egy szélesebb skála, hogy mi az életveszélyes, és mi az egy enyhébb fokozat. Uh-huh. És nem, tehát ez ide kapcsolódik, hogy az allergiavizsgálatok, hogy ez van gyerekeknél, tehát van allergiavizsgálat, de ezt indokolt esetben érdemes csak. Tehát, hogyha házi orvosban felmerül, hogy esetleg allergia állhat a háttérben, annak mondjuk egy gyakori bronchitisnek, úgymond az már inkább egy aszmás megbetegedés, hogyha annak a hátterében van valami kiváltó ok, egy allergén, stb., akkor nyilván el lehet végezni ezt az allergiatesztet, de hogy ez nem egy rutin vizsgálat, ezt indokolt esetben kell csak.
Jó lenne ilyen garanciákat beépíteni, szerintem sok anyuka azért kérdezgeti ezt, hogy nem lehet-e előre letesztelni, és akkor uh-huh. tudni, hogy mire kell odafigyelni, de nyilván nem.
Nincs értelme.
Beszéljünk akkor még a nagyon szerencsés esetről, hogy az első évben csak az oltások kapcsán találkozol a gyerekorvossal, és rengeteg oltás van, ugye vannak a kötelező, meg a választhatóak, én mindent beadattam a saját gyerekemnek, de néha én magam sem emlékeztem, hogy már mire van a legfontosabbakat, elmondod?
Igen, valóban nagyon sok oltást kapnak az első, hát mondjuk másfél évben. Hál' Istennek olyan betegségek ről van szó, amikkel már nem nagyon találkozunk, és ez ennek hál' Isten, hogy van rájuk védőoltás, és egyre kevesebbet látunk ilyen megbetegedéseket. Ugye az a szülőintézményben ott az első pár napban megkapják a BCG oltást, ez a tuberkulózis elleni oltás, akkor utána 2 hónapig szünet, olyan mindenki pihen, és 2 hónaposan kapnak 2 oltást, az egyik az egy kombinált, tehát ott 5 betegség ellen, tehát egy kombinált vakcina, a másik az pedig, tehát az a pentaxim, hogy nevezzük nevén, ez a diftéria, tetanus pertussis, amik a diftéria egy a torokgyík, a tetanus az a tetániás görcs, a pertussis az pedig a szamárköhögés elleni védőoltások. Ugyanebben a mixtel kapja az IPV-t, tehát ez a járványos gyermekbénulás elleni oltást, illetve a Haemophilus influenzae B baktérium elleni védőoltás is, ez az 5 kombináció, amit most felsoroltam, és emellett van a Prevenar, ami a pneumokokkusz baktérium 13 altípusára ad védelmet. Ezek a betegségek, ugye van köztük vírus is, meg bakteriális megbetegedés. Nyilván a szövődmények miatt komoly megbetegedések, mert szinte majdnem mindegyikük tud vagy tüdőgyulladást, vagy agyhártya, vagy agyvelőgyulladást okozni, illetve egyéb szövődményeket. Ezeket hál' Istennek egyre kevésbé látjuk már így a védőoltások kötelező tételével. Tehát ez a, ugye a Pentaxim és Prevenáról beszéltünk most. Emellett ugye van a következő, ami hát az már 15 hónapos kor. Ugye annyit kell tudni, hogy ezeknek ismétlése szükséges, tehát az alapimmunizációhoz is több adag oltás kell, illetve ezt később is emlékeztető oltásokat kell adni ahhoz, hogy az immunrendszer védett legyen. Az MMR az 15 hónapos korban adják, ez a mumps, kanyaró és rubeola elleni védőoltás. Erről annyit érdemes tudni, hogy ez élő, gyengített vírus tartalmazó oltás, úgyhogy lázat tud nyilván okozni. Nyilván a többi oltás is tud, de hogy ez egy akár késleltetve több nap, egy hét elteltével később is tud. Ugyanez vonatkozik a bárányhimlőre is. Vannak választható oltások. Én azt gondolom, hogy ezek közül egyik sem luxus oltásnak számít, és én beadatnám a saját gyerekemnek az összeset, viszont tehát szeretem ezt a mondást, hogy nincs olyan betegség, amire van védő, tehát hogy ami nem okozza olyan súlyos tüneteket, hogy akár gyermek intenzív osztályra kerüljön a gyerek, ami ellen nincs védőoltás. Tehát, hogy ezek mind olyan betegségek, amik esetében abszolút indokolt a védőoltások beadása. Nyilván van a rotavírus elleni, ez egy szájonáti készítmény. Azt is az a rotavírusnak néhány típusára ad védelmet, nem az összes fajtájára. Ugye van a kullancs enkefalitis elleni védőoltás, ami a kullancs által terjesztett vírus okozta agyvelőgyulladást ellen véd. Ez 5 év alatt ez a vírus nem nagyon okoz megbetegedést, úgyhogy ezt 5 éves kor felett lehet beadni. És fontos hangsúlyozni, hogy a Lyme-kór, ami szintén a kullancsok által terjesztett betegség, az ellen nincs védőoltás, az egy másik megbetegedés.
És még azt mondtad, a NICE vakcét, meg a Bexero?
Igen, ezek is ugye agyhártya gyulladás elleni oltások. Ugye a Bexero az a B-típusú meningokokkusz, a NICE vakcé meg a C-típusú meningokokkusz elleni védőoltás. A Bexero az egy drágább történet, viszont fontosnak tartom a beadását. Ennek az oltásnak a kapcsán látjuk leggyakrabban a hőemelkedést, lázat, tehát, hogy sok esetben van, hogy oltás után egy-két nappal egyből jelentkezik a láz. A NICE vakcia az viszont egy államilag támogatott, és ez pár száz, tehát, hogy részben támogatott, úgyhogy pár száz forintért lehet kiváltani, és azt is érdemes beadni.
Gyerekeknek érdemes borogatni az oltás helyét?
Na igen, ez egy másik kérdés, hogy mit tehetünk így az oltások kapcsán, a mellékhatások kivédésével. Borogatni lehet, tehát hűsíteni kicsit az adott területet. Van olyan, ami kifejezetten olyan az anyaga, azt hiszem pont a Prevenárnak, ami egy olyan csípő helyi reakciót okoz, de nem... nincs rá, tehát hogy van olyan anyuka, aki előre bead mondjuk lázcsillapítót, hogy majd ne legyen láza, de igazából nem nagyon lehet ezt így kivédeni, és ez egy természetes reakciója az immunrendszernek, hogy így reagál. Megint csak, hogyha igényli, akkor lehet lázcsillapítót adni, vagy ugye ezek láz- és fájdalomcsillapító készítmények, tehát ha úgy ítéljük meg, hogy nagyon fáj neki, stb., akkor lehet adni fájdalomcsillapítót, de előre nem tudjuk megelőzni a mellékhatást.
Uh-huh. Még most a meleg kapcsán kérdeznélek, akkor a napszúrás, és ne alakuljon ki a hőguta.
Igen. Hát ez szerintem minden, nem lehet elégszer elmondani, hogy a megelőzésen van a hangsúly. Uh-huh. ugye nyári melegben a folyadék igénye mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek megnő. Ilyenkor ugye többet izzadunk, egyrészt többet is mozognak, stb., tehát hogy több okból kifolyólag is több folyadékot kell bevinni. Megsüti a fejét ugye a nap, és akkor ezáltal lesz egy ilyen kis agyi nyomás fokozódás az ott lévő ödéma miatt, ami nem baktérium okozza, nem vírus okozza, hanem egyszerűen a melegnek a hatása. Ilyenkor ez fejfájással, hányással tud járni, szédüléssel, lázzal is. A felnőttek hajlamosak elfeledkezni róla, hogy nem feltétlen bír a gyerek annyit napon, mint egy felnőtt. Tehát ezért is fontos az, hogy a legmelegebb órákban ne nagyon tegyük ki őket a direkt napsugárzásnak, megfelelő öltözék, sapka használata. Ezek nagyon fontosak, és ahogy mondtam, a folyadékfogyasztás, a napvédő, fényvédőszerek használata, meg ugyanúgy a gyerekeknél, ugye az nagyon felnőtteknél is, de a gyerekeknél meg még inkább fontos. Ha meg nem vagyunk benne biztosak, hogy ez most az vagy nem, és olyan furcsa, mert tarkókötötté válik a gyerek, meg lázas, mondom, nagyon tud hasonlítani egy bakteriális agyhártyagyulladásra, úgyhogy ha kételkedünk, akkor mutassuk meg orvosnak.
Szintén a meleg kapcsán, hogy az anyatejes babáknak kell vízzel pótolni a folyadék igényét?
Alapvetően nem. Nem kell plusz vizes pótlást adni, hanem az anyatej az éppen megfelelő. Vizes pótlást akkor lehet megpróbálkozni vele, hogyha az anyatejet nem fogadja el a gyerkőc valami miatt, de hogyha anyapvetően szépen szopizik és van étvágya, akkor az pontosan elég. Úgyhogy nem kell.
Köszönöm. És ismered azt a dokumentumot, ami a Semmelweis oldalán van egy az neve, hogy gyermekbetegségek.
Igen, igen.
Ez több mint 160 oldal.
Igen.
De én ezt gondoltam még ajánlani az anyukáknak, hogy szerintem abban nagyon jól le van írva, hogy most nyilván mindenre nem tudtunk kitérni.
Persze. Ami... Szerintem az azért is jó az a könyv, mert talán egy kicsit világossá válik, hogy mi az, amivel mondjuk el kell indulni az ügyeletre, és mi az, ami egy normál reakció, vagy egy normál megbetegedés, amit egyébként otthoni körülmények között is teljesen jól el lehet látni. Vannak olyan témák, amikkel indokolt felkeresni az ügyeletet, és van, amivel nem. És erre mindig azt mondom, hogy nehéz eldönteni egy szülőnek, aki aggódik, de akkor, és nyilván mindenkit megvizsgálunk, aki bejön, de telefonáljanak, adunk tanácsot, vagy tájékozódjanak, stb. Tehát, hogy kicsit muszáj így terjeszteni a tudást, meg egy kicsit informálódni ezekről a dolgokról.
Igen, ez nagyon sokat segít, hogyha kicsit magabiztosabb vagy ezekben a helyzetekben.
Igen, viszont az is igaz, és ez is az első között volt, amit megtanultam, mikor elkezdtem dolgozni, hogy az édesanyja ismeri a legjobban a gyerekét, és hogyha tehát én arra nagyon támaszkodom, amikor egy anya azt mondja, hogy valahogy nem úgy viselkedik, ahogy szokott, vagy valami nem stimmel, valami nem tetszik, akkor ez nekem mindig egy olyan, hogy én erre hallgatok. És hogyha bárki így érzi, akkor inkább keresem fel egy orvost, vagy a házi orvosához forduljon, vagy ha olyan, és ügyelet van, akkor az ügyeletre.
Köszönjük.
Köszönöm szépen.
Iratkozz fel, és értékeld a műsort Apple Podcaston vagy Spotify-on, és kövess az Instagramon.